Nyissuk ki Bibliánkat János apostol evangéliumának 9. fejezeténél. János apostol evangéliumának 9. fejezetéből az első 14 verset szeretném felolvasni. János 9.1-től így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, és megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ahhoz, hogy ezt a gyógyítást, ezt a csodát, ezt a jelt, messiási jelt megértsük, egy picit foglalkoznunk kell az Úr Jézus néhány speciális csodájával, csodatettével. Hogy mire gondolok? Jézus korában a rabbik tanítása szerint, amikor eljön a messiás, olyan csodákat tud majd megtenni, amit az egyszerű átlag ember nem tud megtenni. Voltak olyan csodák, amiket mások is meg tudtak tenni, de azt mondták, hogy van néhány csoda, amire nem volt példa, és ezt csak a messiás tudja majd megtenni. És ezt úgy mindenki tudta is. Tehát körülbelül úgy képzeljük el, mint ahogy itt a gyerekórán a János 3.16-ot minden gyerek megtanulja. Nagyjából ezt is minden egyes gyerek tudta, és felnőtt is tudta. Az egyik ilyen csoda az a leprának a gyógyítása volt. Leprás embert nem tudtak gyógyítani. Elég kellemetlen betegség volt, hiszen aki ezt elkapta, aki leprás lett, az többé közösségbe nem mehetett. Csak a többi sorstársával találkozhatott, sőt, ha az úton ment, akkor kiabálnia kellett, hogy leprás, leprás érkezik, leprás jön. Képzeljük el, milyen lenne, hogyha nekünk volna valamilyen bajunk, és akkor kiabálnunk kellene előre, hogy kerüljenek ki bennünket az emberek, mert gyógyíthatatlan betegek vagyunk. Mózes 5 könyvében, a Tórában vannak különböző tanítások, hogy milyen betegségből, egyes betegségek gyógyulásából milyen áldozatokat kell bemutatni, illetve hogy a pap hogyan állapítja meg azt, hogy beteg lett valaki, és hogy elmúlt a betegsége. És a lepra is ezek között szerepel. Minden egyes pap megtanulta, hogyan kell valakit leprássá nyilvánítani, illetve azt, hogyan kell kivizsgálni, hogy meggyógyult a leprából. De soha egyetlen egyszer nem használták ezt a tudásokat. A Bibliában olvasunk két esetben is arról, hogy valaki meggyógyult leprából. Az egyik Mózesnek a testvére Mirjam volt. De ő még Izrael földjén kívül lett leprás, és az Úr gyógyította meg. A másik, akiről olvasunk, az Naamán. Ő viszont nem volt izraelita, tehát nem kellett paphoz fordulnia, hogy gyógyult, hogy megállapítsa a pap, hogy gyógyult, és úgy engedje vissza a közösségbe. A papok megtanulták, hogy a leprát hogyan nyilvánítsák gyógyultnak, de soha nem használták. Azt mondták a rabbik, ezt a leprát, ezt csak a messiás tudja majd gyógyítani. Másik ilyen csodának a démonok gonosz szellemek kiűzését tartották. Ugye emlékszünk, vagy talán még emlékszünk, mikor legutóbb itt álltam, akkor azt mondtam, hogy ördögűzés nincs. Olyan értelemben, hogy a sátánt nem tudjuk kiűzni. A Bibliában sem találunk sátánűzést, gonosz szellemek űzését, kiűzését és démonok, ez ugyanaz. Démonok kiűzését azt látjuk, olvassuk is. Akkor mondtam, hogy egyetlen egy ördögűzésről tudok, az pedig Isten, amikor az ördögöt, a sátánt a mennyből kiutasítja. Nos hát, most akkor valaki mondhatná, hogy de hát én fellapozom a Bibliát, és számtalan esetet tudok mutatni, amikor démon vagy gonosz szelleműzés történik, és valóban elhagyja az a gonosz szellem azt az egyént, akiben benne volt. Csak hogy a rabbik egy speciális szellemnek, gonosz szellemnek a kiűzéséről beszélnek. Az akkori ördögűzőknek, démonűzőknek megvolt a rituáléjuk, és megvoltak benne fontos dolgok, amiken végig kellett menni. És az egyik, tehát három fontos lépés volt. Az első lépés az, hogy kapcsolatba kellett vele kerülni, mármint a gonosz szellemmel. Ha már sikerült a kapcsolat, akkor meg kell tudni a nevét. Márk evangéliumában az 5. fejezetben az Úr Jézus maga is így űz ki egy démont, megkérdezi, hogy mi a neved. És a válasz az, hogy légió. Tehát kapcsolatba kell vele kerülni, meg kell tudni a nevét, és amikor már ismeri a nevét, akkor tudja majd kiűzni. És feljegyzések azt bizonyítják, hogy gyakorolták is ezt. Nem csak az Úr Jézus és az ő követői, hanem mások is abban az időben űzték a démonokat. Az a démonűzés, amelyiket csak a messiás tud megtenni, az egy olyan démonnak a kiűzése, akivel nem lehet kapcsolatba kerülni. Hát az milyen lehet? Hát az olyan lehet, aki vagy megnémít egy embert, vagy egy eleve néma emberbe van. Ugye? Attól hiába kérdezi meg, hogy mi a neved. A néma az nem fog válaszolni. És az Úr Jézus megtette, két helyen is találkozunk a Bibliában ilyen démonüzéssel. Az egyik a Máté evangéliumának 12. fejezetében, a másik a Márk evangéliumának 9. fejezetében található. Tehát már két olyan speciális csodát tudunk, amire csak a messiás képes. A harmadik messiási csoda az a vak meggyógyítása. De ahogy már eddig is láttuk, az egyszerű csodatétel gyógyítás az ugye az nem messiási feladat. Valami kell, hogy legyen benne, amit más egyszerű ember nem tud megtenni. Mire gondolok? Beszélő szellemet bárki üzhetett ki. Néma szellemet nem. Vakot is meggyógyíthatott, idézőjelbe bárki, de olyan vakot, aki már úgy született, hogy vak. Arra gyógyulást nem tapasztaltak, nem láttak, ezért erre is azt mondták, hogy ez is egy messiási csoda. Ezt is csak a messiás tudja megtenni, csak a messiás képes arra, hogy egy születésétől fogva vak embernek visszaadja a látását. Mai ige szakaszunk erről szól, még van egy messiási csoda, ezzel majd később fogunk foglalkozni, az pedig egy halottnak a feltámasztása. Egy több napja meghalt ember feltámasztása. Azt olvassuk az első versben, hogy amikor Jézus tovább ment, még mindig Jeruzsálemben vagyunk, még mindig a sátoros ünnep tart, már a vége fele vagyunk, ünnepi hét, talán ez már a 8. napja, a legutolsó ünnepi nap, amikor Jézus meglát egy koldust, egy vakembert, egy születésétől fogva vakembert. S tanítványai rögtön meg is kérdezik, Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Az ő fejükbe azért, hogy Isten jutalmazza a jókat, a gonoszokat pedig bünteti. Aki Isten törvényei szerint él, annak áldás jár, az bőségben él, egészségben él. Aki nem Isten törvényei szerint él, nem Isten szerint él, az betegség kíséri, anyagi szegénység, és ők, ahogy a vakra ránéztek, és valószínű tudták, hogy születése kezdetétől vak ez, hiszen le van írva a Bibliába, rögtön az forgott a fejükbe, hogy most akkor ki lehetett a hibás. Ha már születésekor egy hatalmas büntetést kap, akkor vagy valaki vétkezett, vagy a szülők, vagy esetleg pont ő maga. Az, hogy az Úr megbünteti a szülőknek a vétkeit, azt Mózes 2. könyvének 34. fejezetének 7. versében olvashatjuk. 2. Mózes 34.7 így szól az új fordításból. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, mármint Isten, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is, 3, sőt, 4 nemzedéken át. 2 Mózes 34.7. Nem hagyja egészen büntetés nélkül, megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is, 3, sőt, 4 nemzedéken át. Lehet, hogy akkor esetleg valamelyik nagy szülő. De hogyan vétkezhet az, aki még meg se született? Bárányjal kapcsolatosan szoktuk mondani, hogy ártatlan, mint a ma született bárány. Mint a ma született bárány. Nem csinált még semmit. Még éppen ott csak sír. A judaizmusnak van erre is elképzelése, és azt mondja, hogy a fogamzás pillanatában kétféle hajlam jelenik meg a magzatban. Az egyiknek az a neve, hogy Jétszer Hará. A másiknak Jétszer Hatov. A Jétszer Hará az a rosszra való hajlam. Az az, amikor nem a jót akarja tenni az ember, Kainba ebből volt jóval több. Jétszer Hatov az az, akiből Isten embere lesz. Ez a két hajlam, ez küzd egymással a magzatban. Ahogy fejlődik a magzat, úgy küzd benne. És ha a rosszra való hajlam, a Jétszer Hará, lesz az erősebb, és a magzat megrúgja az anyját belülről, akkor azt mondják a judaizmus tanítói, hogy ez a gyermek, ez már megszegte a szülők iránti tisztelet parancsolatát. És lehet, hogy erre gondoltak a tanítványok is, hogy ebben a vakban ez a hajlam, a gonoszra való hajlam volt nagyobb, és megrúghatta az édesanyját még magzati korába. Vagy az is lehet, hogy Isten egész egyszerűen csak mivel előre látja a mi életünket, előre látta ennek a vaknak az életét is, és látta azt, hogy ez a fiatal ember, ez valami olyat fog elkövetni, amiért meg kell, hogy büntesse, és ő már előre megbüntette. Ezek a gondolatok játszódnak ott a tanítványok fejébe. Most akkor kivétkezett? Ő, vagy a felmenői szülei? És az Úr Jézus a válaszával teszi helyre őket. Azt mondja a negyedik vers, harmadik vers, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta cselekedetei. Furcsa, hogy ez a lehetőség nem jut eszükbe. Már csak azért is furcsa, hiszen Jóbot ismerték jól. Az ő életében sem volt megtalálható a gonoszra való hajlam. Ismerjük a történetét, elveszíti rövid időn belül minden vagyonát, gyermekeit, saját egészségét. És semmit nem tett, csupán Isten és a sátán közötti beszédnél, párbeszédnél úgy mutat az Úr Jóbra, mint aki az ő kedve szerint való férfi. Jób is, és ez a vak is bűntelen volt. Legalábbis olyan értelemben bűntelen, hogy a vakság, mint büntetés nem járt volna neki. Olyan értelemben, mint ahogy minden ember bűnös, természetesen ő is bűnös volt. És az ő szenvedésének, azt mondja az Úr Jézus, egyetlen egy oka van, hogy nyilvánvalóvá váljon Isten dicsősége ezen a szenvedésen. Valami ilyesmit mond néhány fejezettel arrébb az Úr, amikor megtudja, hogy Lázár beteg. A barátja Lázár beteg, és akkor azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja. Ez a betegség nem halálos, és még néhány nap múlva meghal Lázár. De az Isten dicsőségét szolgálja majd, hiszen föltámaszza. Azért van olyan, ilyen állapotban ez az ember, azért vak születésétől, hogy megnyilvánuljon majd benne Isten csodája. Hogy megnyíljon majd a szeme. Azért született vakon, és élt 20-30-40 évet, így vakon koldulva, hogy azok, akik messiási jelt várnak az Úr Jézustól, azok lássák, ahogy megnyílik a vaknak a szeme. Hogy megnyilvánuljon benne Istennek a csodája, a hatalmas tette. Hallottam már olyan bizonyságtételt, és beszélgettem is olyan testvérrel, aki elmondta, hogy beteg lett, és hogy jó is, hogy beteg lett, mert egy picit az Úr lelassította, leállította. Volt ideje elgondolkodni magán, az életén, és hogy ez a betegség így még jól is jött. De ez alapján, az ige alapján én úgy gondolom, hogy nem minden betegség erre szolgál. Nem minden betegség azért van, hogy mi megálljunk, és azon gondolkodjunk, hogy az életünkben minden rendben van-e. Megtehetjük, tegyük meg. De van olyan betegség, ami semmi másra nem szolgál, csak arra, hogy Istennek a csodája, Istennek a hatalmas tettei megnyilvánuljanak benne. Képzeljük el, milyen az, amikor a modern orvostudomány azt mondja, hogy nem tud semmit sem tenni. És akkor jön Isten, és ő tud tenni. Amikor megnyilvánulnak Istennek a csodái. Istennek a tettei. Negyedik vers. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Aki Károli fordítást olvas, az nem azt olvassa, hogy nekünk, hanem azt, hogy nekem. És valóban mind a két szöveg igaz, illetve hát nincs eldöntve, hogy melyik a jobb. Nem tudtak megegyezni az alapszöveg elkészítői, így mind a kettő előfordul. Egyik fordítás így, másik úgy hozza, nem csak régiek, hanem modern mai fordításoknál is megvan ez a különbség. Az egyik, ha azt mondjuk, hogy nekünk, akkor ugye az Úr Jézus magára és tanítványaira gondolhat. A másik, amikor azt mondja, hogy nekem, akkor csak saját magára gondol. A nekünk az helyes lenne, illetve helyes, mert majd később az apostolok cselekedetét olvasva azt látjuk, hogy valóban ők is gyógyítanak, csodákat tesznek. Én mégis egy picit arra hajlok, hogy itt most talán Károlinak volt igaza, hogy az Úr Jézus magáról beszél. Nekem, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznem, aki elküldött engem. Mert hogy később olvasok, hogy ő a világ világossága. És a János evangéliumának az elején van, hogy a világosságot a sötétség nem fogadta be. Egy biztos, akárkiről szól, annak a dolgait kell tenni, tennünk, aki elküldte az Úr Jézust erre a világra. Annak a dolgait, bizonyságot kell tennünk, őróla kell bizonyságot tennünk. Az ő életét kell bemutatni saját magunkban. Úgy kell hozzáállnunk a másikhoz. Annak a dolgait kell tennünk, aki őt elküldte. A világ világossága, erről múltkor beszélgettünk, a sátoros ünnep egyik nagy csúcspontja, a fáklyák, 60 méter magas oszlopokon lévő fáklyák meggyújtása. Ezektől sokkal nagyobb világosság az Úr Jézus. Mikor először kijelenti, ezt mondja, és most ugyanezt megismétli. 6. verstől pedig magát a gyógyítást olvassuk. Nem hiszem, hogyha elmennénk egy orvosi rendelőbe, STK-ba, vagy egy kórházba, akkor valami hasonló gyógyítást tapasztalnánk. Földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére. Azt mondják, hogy ez abban a korban a nyállal való gyógyítás teljesen bevett volt. Az Úr Jézus is gyakorolta, megnyálaszta az ujját, bedugta a süket fülébe. Tehát akkor nem olyan volt ez a gyógyítás, mint ahogy most nekünk hat. Akkor ez egy természetes gyógymód volt. Majd mikor ezt megtette, akkor azt mondja a vaknak, hogy menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Ami azt jelenti, hogy küldött. A sátoros ünnep reggeli Isten tiszteleti része az volt, hogy a pap vezetésével, énekelve lemennek a Siloám tavához, merítenek a Siloám tavának vizéből, majd ezt az oltáron kiöntik. A lehető legnagyobb tömegbe küldte ezt a vakot. Lett volna számtalan hely Jeruzsálemen belül, ahol meg tudott volna mosakodni. Mégis azt mondja neki, menjél el a Siloám tavához. Valószínű azért, hogy ott legyenek a papok, lássák őt a papok, minél több ember lássa, ahogy megnyílik az ő szeme, és van egy másik, gondolom én, egy másik oka is, amit megjegyez János apostol, a neve a Siloám tavának az, hogy küldött. Picit játszunk a szavakkal. Milyen lett volna, hogyha az Úr Jézus azt mondja, Isten küldötte, úgy küldi el, hogy menjél a küldött nevű tóhoz. Én a küldött elküldelek a küldött nevű tóhoz. A küldöttnek is Istentől küldött jelentése van. Ahogyan az atya elküldte a fiát ide a földre, hogy megtegye azokat a dolgokat, amiket ő szeretne, és a végén meghalljon, majd feltámadjon, ugyanúgy az Úr Jézus is elküldte ezt a vakot, hogy megtegye azt az egy dolgot, hogy mosakodjon meg, aminek a végén majd lát. Volt-e ennek a vaknak valami reménye, hogy ezután látni fog? Nem olvasok azt, hogy ismerte volna Jézust, hogy megszólította volna Jézust. Dávid fia, add vissza a látásom. Ahogy az előzményeket ismerjük, ilyen vak nem gyógyult még meg. Tehát az sem lehet, hogy azt mondja, hogy tudom, hogy képes leszek meggyógyulni. Ennek a vaknak egyetlen egy dolog maradt, a hite. A vak hite. Elfogadni azt, hogy az, aki megkente a szememet sárral, az képes arra, hogy visszaadja az én látásomat, amikor lemosom ezt a sarat a szememről. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Ezek a szomszédok, ezek valószínűleg ugyanolyan nyomorékok, koldusok lehettek, akikkel együtt volt azon a helyen, és együtt koldult. És ők kérdezik, hogy nem ő az, aki itt szokott ülni? Van, aki azt mondja rá, hogy de ő az. Más azt mondja, hogy hát nem, csak hasonlít rá. Hogyan lehetne, hogy ő lát? És akkor megszólal a vak, és azt mondja, hogy én vagyok az. Érdekes, hogy nem történik semmi felháborodás, amikor a vak ezeket a szavakat mondja, hogy én vagyok az. Az Úr Jézust nem is olyan régen meg akarták kövezni. Az Úr Jézust meg akarják ölni azért, mert ő is ugyanezeket a szavakat mondta szóru szóra. Én vagyok az. Csak akkor az én vagyok az, akkor azt jelentette, hogy én Isten vagyok. Én vagyok az Isten. Itt most csak egyetlen egy dolgot jelent. Igen, én vagyok az a vak, aki itt szoktam koldulni. Most már munkanélküli koldus vagyok, de látok. Erre megkérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? És ő elmeséli a gyógyítást. Az az ember. Ezt nyugodtan húzzuk alá, két hét múlva majd folytatjuk a történetet, és nagyon fontos lesz ez, ahogyan kezdte most a vak. Az az ember, akit Jézusnak hívnak. Sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a Siloám tavához, mosakodjál meg. Elmentem, megmosakodtam, és most látok. Rögtön azt kérdezték, hogy hol van ő. Azért, mert tudták jól, hogyha egy születésekor vak embert valaki meggyógyít, akkor az a Messiás. Akkor is tudták jól, amikor a leprást meggyógyította. Akkor is látták a jelenlévők. Meg is kezdődik a vizsgálat, hogy valóban Messiás-e Jézus. Megkezdik a vezetők a vizsgálatot, a kihallgatásokat, a kérdezősködést. Amikor néma szellemet, démont űz ki valakiből, akkor is tudták jól, hogy ő a Messiás. Nem volt mentség. Mindenki tudta jól, hogy ő a Messiás. Nincs felmentésük arra, hogy hát nem tudtam meg, ilyet más is tud csinálni. Ők maguk szabták meg ezeket a feltételeket. Az ő tanításuk volt, hogy erről fogjátok majd ti megismerni. Isten nem csak az igéjében megadott jeleket adta meg, hanem azokat, amiket az emberek állítottak föl. Olyan jeleknek is eleget tett az Úr Jézus. Azért, hogy ők maguk is tudják mondani, hogy valóban felismertük, hogy ő a Messiás. Megkérdezték tőle, hol van ő, nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Ez is a vizsgálat része. A farizeusok majd kikérdezik, ki volt, hogyan gyógyította meg, mit mondott. Két hét múlva ezzel kicsit bővebben foglalkozunk. Miért érdekelte ez őket? Mert a vezetőknek kellett volna kiállni a nép elé, és azt mondani, mindenben megbizonyosodtunk, ez az ember valóban a Messiás. Mert a nép, ez a zsidó nép, ez olyan volt, hogy bár látta és tudta az igazságot, de amíg a vezetőik nem mondták ki, és nem bólintottak, addig ők maguk sem merték kimondani. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Szabbat volt. A sátoros ünnepnek a szabbatja, egy egész heti szabbat, és talán az utolsó nap, a nyolcadik nap, ami szabbat. Miért baj ez? mert ahogy a földre köp, abból még nem lesz sár. A kisebbek még tudják, mi nagyobbak emlékszünk rá, a tőlünk idősebbek meg az unokáiknál látják, hogy sarat hogyan kell készíteni. Azt gyúrni kell. Úgy, ahogy esetleg a kenyértésztát is lehet gyúrni. És ez már munka. És a sabbatkor nem megengedhető munka. Ez sabbattörés. Az, ahogy az Úr sarat készít, azzal a nyugalom napot megtöri. Azért fontos ez a 14. vers, az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, sabbat volt, szombat volt. Nem lett volna baj, hogyha ezt teszi a hét első, negyedik, harmadik, hatodik napján, akkor a hetedik napon ez tiltott dolog. Isten adhat nekünk egészséget, adhat nekünk anyagi jólétet, de adhat nekünk szegénységet is, sőt betegséget is. Nem szabad azt hinnünk, hogy ez feltétlen a mi szellemi állapotunkkal van összefüggésbe. Nem szabad előítélettel rendelkeznünk, előítéleteket hoznunk azért, mert látunk valakit, aki szegény. Ő tehet róla. Miért nem hisz jobban? Tudhatná. El kell képzelni, imádkozunk érte, és akkor meg lesz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Lehet valaki azért szegény, és lehet valaki azért beteg, hogy Istennek a dolgai, Istennek a tettei meglátszódjanak rajta. Hogy elcsodálkozzunk. Nem biztos, hogy rá kell jönnünk egy betegség során hatalmas dolgokra. Viszont Istennek a szabadítására arra rájöhetünk, akár egy betegség által, de akár azáltal is, hogy megállunk egy héten egyszer, egy hónapban, egy évben egyszer, és végignézzük, hogy mit tett addig Isten az életünkben. Hogy hálásak tudjunk lenni. Mert ilyenben dicsőül meg Isten. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust, aki azért jött erre a világra, azért jött el erre a földre, hogy a te küldöttedként végigjárja a földi utat, hogy megkeresi és megtalálja azokat, akik éhesek és szomjasak az ő igazságára, Isten igazságára. Köszönjük, hogy nem csak szellemi javakat adott és ad. Köszönjük azt, hogy tőle van az egészség, tőle van a jólét is. És köszönjük azt is, hogyha megtanítasz bennünket, drága mennyei atyánk, a megelégedésre, amikor mások szemében a szegénység, a mi szemünkben a jólét. Az Úr Jézus nevében kérünk ezért. Amen.